Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden áldásával. A Krisztus által, mert ő benne kiválasztott minket magának a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére, János evangéliumának első fejezetéből, az első verstől egészen a 18. versig. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. A mi Urunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkben fogadását és annak életünkbe való megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Betértünk hajlékodba ezen a vasárnap délelőttön, és hálát adunk azért, hogy a hely lehet kapcsolódási pont, lelki köldökzsinór közted és köztünk, amelyen keresztül áramlik az éltető energia, amely nélkül lelkünk elsorvadna. Sok minden van ebben a világban, Istenünk, sok minden változik, változnak az évszakok, érezzük a gonosznak az erejét, a világ romlását, az, hogy a mi életidőnk is rohan, de olyan jó megállni most előtted, olyan jó betérni a te hajlékodba. Itt megéljük azt a szent állandóságot és dinamizmust, amelyet kijelentesz igéd által. Állandó vagy és szent, leborulunk előtted a szeráfokkal együtt, és dicséretet mondunk. De olyan módon is szent vagy, hogy minden emberhez, minden korhoz, minden élethelyzethez, minden emberi döntéshez van szavad. Oly módon is szent vagy, hogy szentséged nem csak mozdíthatatlan állandóságban való, nem csak a titkos szférák tróntermébe zárt emberrel velünk lévő. Közénk jöttél. Közénk jöttél világosság, közénk jöttél teremtő ige, megváltó Úr Jézus. Eljöttél közénk Jézus Krisztus, aki által tökéletes út lehet a mennybe. És mi csak elvesszük megilletődött kisgyermekekként ezt az ajándékot. De előtte gyermekké válásunk jeleként letesszük a 24 vénhez hasonlóan képzeletbeli koronánkat. Azt a koronát, amelyet a sátán tett fel és tesz minduntalan a fejünkre, azt sugallva, hogy királyok vagyunk, hogy az ember a király, az ember saját életének irányítója. Letesszük a te országodban az emberi gőgöt jelképező koronáinkat, és gyermekeidként köréd ülünk, hogy halljuk a történetet, a tanítást, amely gyógyír lelkünknek. Add meg szent lelked által, hogy mindez megvalósuljon ma délelőtt is. Add, hogy az emberi tényezők ne legyenek akadályai szent lelked áramlásának. Így nyisd meg az igét szóló ajkat, a hallgató füleket, a bezárkózott rideg szíveket, hogy végül mindannyiunk ajka dicsőségmondásra nyíljon. Szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg a mai Isten tisztelet alapigéjét János evangéliumának a 8. fejezetéből, a 12. versből. Ami Urunk Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, amikor világosságról hallunk, amikor halljuk a János evangéliumbeli igéket, nyilván mindannyiunk eszébe jutnak olyan helyzetek, olyan pillanatok, amikor nem feltétlenül a világosság, hanem inkább a homály és a sötétség jellemző. Talán egy kicsit ezzel párhuzamosan ezt erősíti meg az elmúlt heti tapasztalatunk, amikor különösen itt a keleti országrészben vágytuk és vártuk, hogy világos legyen, hogy kisüssön a nap. De nyilván nem ilyen helyzetekről van szó az igében. Vannak olyan sötét állapotok, élethelyzetek, amelyeket talán a 23. Zsoltár szavaival lehet leghívebben kifejezni, amelyben Dávid saját önvallomásként mondja el, hogy bizony az ember olykor a halál árnyéka völgyében jár. Egy olyan sötét, mély völgynek a képe jelenik meg ebben a Zsoltárban, amely talán mindannyiunk életében már valamilyen szinten megjelent, valamilyen szinten ránk borult a sötétség. Sok szegmense, sok része van az ember életében előforduló sötét élethelyzeteknek. Magyarországon egyre inkább terjed, egyre inkább elharapódzik egy betegség, amelynek tulajdonképpen a dávidi leíráshoz hasonlóan a nevében is benne van a sötétség, a mélység, és ez nem más, mint a depresszió. A depresszió az mélységet és mélypontot jelent. Sokan vannak közöttünk, talán többen, mint ahányan nyilvánvalóan látszik, depressziósok. A depresszió nem egyszerűen csak rossz kedvet, leveltséget jelent, ezek csak a tünetek. Ez egy olyan mély lelki válság, egy olyan mély lelki állapot, amely úgy tör rá az emberre, hogy az ember azt érzi, hogy nem is önmagából, a saját hibáiból, hanem valahonnan kívülről telepszik rá egy hihetetlenül nagy sötétség, egy nagy homály, egy nagy ború, amelyben sem az optimizmus, a derülátás, sem a célok, sem az érzelmek, a szeretet, az értékek nem jelennek meg, csak a mély és szomorú kilátástalanság. A halál árnyékának a völgye egyre több emberre úgy telepszik rá, olyan sötét módon, amely nem más, mint a depresszió betegség, amely a leggyakoribb mentális betegség ma Magyarországon. Aztán nem csak egy-egy rövidebb depressziós időre, amelyet talán gyógyszerekkel és mindenféle terápiával kezelni lehet. Nem csak egy-egy ilyen időszakra jellemző gyakran az ember életére a sötétség, hanem van egy olyan jelenség, amelyet a modern pszichológusok életközepi válságnak, midlife crisisnak neveznek, amely nem is annyira új dolog, ahogy ez a modern kifejezés mondaná, hiszen már Dante is az isteni színjáték a leges legelején a jól ismert sorokban val erről, önmagáról írja a 42 éves Dante, az emberélet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Igen, vannak olyan életszakaszok, amelyek nem csak rövid hónapokig vagy rövidebb időszakokig tartanak, hanem éveken keresztül az ember krízisben van. Ez a közép-életi, életúti krízis, ez általában 35 és 45 év között szokott eljönni, férfiaknál, nőknél egyaránt. Ilyenkor megkérdőjeleződik minden. Megkérdőjeleződik az identitás, a cél, van-e egyáltalán értelme az életnek és az életemnek. Nagyon sok válás szokott ebben az időszakban lezajlani. Aztán különböző karrierváltások, az ember az életútnak felén sötét erdőbe jut, vagy a Zsoltárra megint visszakapcsolva halál árnyékának völgyében jár, nem az életet látja, nem a kiutat látja, hanem azt látja, hogy valami nincs rendben. Valami belső sötétség nehezedik rá az ő szívére. E két példa, mind a depresszió, mind az életközepi krízis csupán egyénekre jellemző. Azonban vannak olyan helyzetek is, amelyben csupán most egyet szeretnék kiemelni, amikor nem csak egy egyénnek az élete borul sötétségbe, és alapvetően belső sötétségről beszélek, hanem tömegek, közösségek kerülnek olyan állapotba, amelynek megint megfeleltethető a 23. Zsoltár halál árnyéka völgye képe. Ilyen a háború. A háború, amelyben tömegek, több ezres tömeg ránt fegyvert, és egymás életének, a másik ember életének kioltására törekszik. Bizonyára tisztában vagyunk azzal, hogy ma is van háború. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy ebben a pillanatban is lőnek le embereket. Nem csak egyet, hanem sokat. Nyilván ezek a háborúk nem annyira közeliek a mi számunkra, mert legfeljebb a televízió képernyőjén és a híradásokban értesülünk róla, de aki egy kicsit bele mélyed ebbe a témába, az egyből rájön és rátalál arra, hogy ma háború van, polgárháború Elefántcsontparton, Líbiában, Szomáliában, Mexikóban egy hatalmas drogháború dúlik, amikor a civil áldozatok százait szedik a drogkartelek, ártatlan embereket találomra, ok nélkül lelőnek, csak azért, mert valami érdeket védenek, de háború van nagyon sok helyen. Tudjuk jól, hogy a mi országunk is részt vesz egy háborúban, egy gerilla háborúban, az elnyomó félként Afganisztánban. És lehetne sorolni a kisebb helyi konfliktusokat, amikor lehet, hogy nekünk kisebb, de mégis több száz ember élete kerül kioltásra. A háborús helyzetben az a legszörnyűbb, hogy egy egész társadalom, vagy legalábbis egy kisebb közösség, kisebb értem ez alatt a több ezer főt, úgy gondolja, hogy legitim dolog az életet kioltani. És amikor a János evangéliumának az elejéből felolvastam a bevezetőt, a prológust, akkor egy kicsit már el kell gondolkoznunk, hogy az élet az a világosság. Az emberek a háborúban, a gyilkosságban a világosságot oltják. És miért? Azért, mert belül már rég sötétség van. Tömegpszichózis a háború. Ilyen helyzetben van a mai világ, és ilyen helyzetekbe kerülhetünk mi is, talán személyes életünkbe. Ilyen sötétségben, sötét élethelyzetekben, ezekben az árnyékos állapotokban az ember önmagától nem tud kiszabadulni, megszabadulni, nem tud kievickélni belőle. Jól ismert, egy kicsit szimbolikus történet a Münchhausen bárónak az egyik csodálatos meséje, amelyik arról szól, hencegve meséli el a báró, hogy egyszer lovastól belesüllyedt egy mocsárba, és nem talált semmi segítséget, és önmagát húzta ki a hajánál fogva a mocsárból. Mindenki nevet ezen. Milyen butaság. És mi nem nevetünk azon, amikor az ember saját maga akarja kihúzni önmagát a halál árnyékának völgyéből. Saját magunk akarunk világosságot teremteni. Nem nevetséges. Nem nevetséges, hogy mi akarunk életet létrehozni és az életet munkálni, kihagyva az élet forrását, aki nekünk is adta a világosságot és az életet, aki minden ember életének a világossága, sőt, folyamatosan élteti az embert. Igen, Jézusról van itt szó. Valaki azt mondja magáról a Szentírásban, János evangéliumában, az önkijelentésében, hogy ő a világosság, ő a világ világossága, ő az élet világossága. És amikor ezeket a dolgokat felsorolom, ezeket a kifejezéseket, akkor, ahogy János evangélista is, szeretném leírni azt a túlvilági valóságot, amelyet nem lehet egy szóval, nem lehet egy emberi gondolattal kifejezni, mert olyan összetett és olyan komplex, mert az Úr Jézus ige is, világosság is, élet is. Ahogy elmúlt alkalommal szóltam róla, ő a jó pásztor is. És lehetne sorolni tovább, és ez mind egy személyben ő. Ezekre az élethelyzetekre, ezekre a sötét pillanatokra ad ő világosságot és ad fényt. Hogy mennyire szüksége van a mi lelki életünknek a fényre, ez példázza maga az egész teremtett világ. Mert gondoljuk csak végig, a fény elengedhetetlen az élethez. A legtöbb élő szervezet eleinte sötétben fogan és sötétben fejlődik. Gondoljunk a magra, a földbe, fölmélyére elvetett magra, vagy éppen a tojásból, a tojás félhomályából kikelő kismadára, vagy éppen az emberre, aki az anyamébe fejlődik, az anyamé sötétségében 9 hónapig. Talán ez a sötétség az életünk elején jelzi azt, hogy az élet születésének milyen hatalmas nagy titka van, ami el van rejtve a mi szemünk elől, ami egy misztérium, számunkra megfejthetetlen titok. Aztán ez a rövid, titokzatos életszakaszból kilép az élet a fénybe. Aztán végig szüksége van a világosságra. Szüksége van a növénynek, az állatnak és az embernek egyaránt. Fény nélkül elsorvadna a biológiai élet. És valóban, hogyha ezeket látjuk, akkor elgondolkozunk rajta, hogy elengedhetetlen a fény az élethez, a biológiai, kézzelfogható, látható, vizsgálható élethez. Mindez világosan példázza, hogy a lelki életünkhöz, a mi lényünk valódi alapjához is elengedhetetlenül szükséges a lelki világosság és a lelki fény. A mai világ tudjuk jól, hogy ha egy mérleg nyelvén képzeljük el, vagy egy mérleg képében képzeljük el a lelki és a testi dolgoknak a súlyát, akkor azt gondolom, hogy a testi dolgok nagyon-nagyon lehúzzák, és a mai ember életében az a mérvadó. Egy-egy betegség alkalmával, egy-egy rendellenesség, egy-egy krízis, egy-egy fájdalom, vagy ez éppen felsorolt sötét élethelyzetekben is az ember testi szinten akarja megoldani. Azt gondolja, hogy ha gondozza az ő testét, akkor minden rendben lesz. A mai ember elfelejti egyre inkább, hogy lelki világosságra van szükség. De hogyan is működhet, és hogyan is gyógyíthat, és hogyan teremthet fényt a lelki világosság az ember életében? Fény a betegségben. Amikor az Úr Jézus a Földön járt, akkor az egyik mindenki számára tapasztalható tevékenysége az nem más volt, mint a gyógyítás. Gyógyított vakokat, bédákat, sántákat, leprásokat, olyan betegeket, idegbetegeket, megszállottakat. Fel se lehet sorolni azt a sok betegséget, amelyet gyógyított. Gyógyította ezeket a betegeket, amelynek nyilván volt az a fontos jelentősége, hogy az adott ember egészsége helyreálljon, újra természetes tagja legyen a társadalomnak. Azonban a keleti világ gondolkozását és az ókori ember, sőt azt gondolom, hogy a hívő ember gondolkozását alapul véve, rá kell jöjjünk arra, hogy ezek a gyógyításai az Úr Jézus Krisztusnak, mondhatnám a világ világosságának, nem csupán arról szólnak, hogy ő egy jó doktor volt, aki, mint egy jó autószerelő, megreparálja az autót, és ki is lehet tolni a szervizből, és mehet tovább az élet útján. Nem erről szól, hanem arról szól, hogy mivel az ókori emberek tudták, hogy a betegség lelki szinten indul el, tudták, hogy itt az igaz orvosról van szó. Az igaz orvos jelent meg, aki a lelki sötétséget állítja helyre. Akár egy depressziósnak is tud segíteni. Igen, a betegségben, az emberi élet sötét életszakaszában, akkor, amikor a lelki sötétség már testi tüneteket ölt, akkor jelenik meg a világ világossága sok-sok ember életében, az új szövetség lapjain. A lelki sötétségbe beleragyog az Úr Jézus, és mindig halljuk az ígéket, hogy menj el és többé ne vétkezz. Igen, mert összefüggés van a bűn és a betegség között. Az Istentől való távolság és a betegség között. Olyan ez, minthogyha egy fényigényes növényt arra kényszerítenénk, hogy az erdő mélyén éljen. Nem fejlődne, betegségek támadnák meg, elsorvadna. Ugyanígy van a mi lelkünk és a mi egész lényünk és életünk. Ha az Isten éltető világosságától elzárjuk a mi lényünk centrumát, a mi szívünket, akkor lehet, hogy először csak belül sorvadozunk, nem érezzük jól magunkat, azt érezzük, hogy valami nincs rendben, aztán egy idő után testi bajaink is sokasodnak, és nem tudjuk, hogy mi a probléma, mert nem használnak a pirulák, a vitaminkúrák, és lehetne sorolni azokat a dolgokat, amelyekkel az ember próbálja kúrálni, gyógyítani önmagát. Gyógyítani önmagát. És megint ott vagyunk a Münchhausen effektusnál. Nem a fénytől akarjuk elkérni a gyógyítást az Úr Jézustól, hanem önmagunk szeretnénk ezt megvalósítani. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és amikor ezek után arról szól, hogy aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága, azaz az életnek a teljessége és ragyogó mi volta, akkor elmondja azt, hogy igen, a betegség mélységében és sötétségben járó ember, aki úgy érzed, hogy a halál kötelei már húznak lefelé, mert nem működnek úgy a szerveid és talán a gondolkozásod sem, ahogy kéne, jöjj hozzám, és én világosságot, azaz életet adok neked. Az élet forrásánál vagyunk, amikor Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Jézus nem csak akkoriban, nem csak az Ószövetség idejében gyógyított, nem csak régi, primitívnek gondolt, az orvostudomány nagyon kezdetleges szintjén álló embereknek tett különböző csodákat, amelyeket lehet, hogy a mai ember úgy magyarázna meg, hogy hát egy közepes képességű orvos is ugyanezt meg tudná tenni az ott fellelhető gyógynövényekkel, különböző terápiákkal. Jézus nem csak abban az időben, hanem ma is gyógyít. Akkor is gyógyít, amikor már a legmagasabb technikai színvonalon álló eszközök és gyógyszerek és medicinák segítségével sem lehet. Számtalan orvos tesz bizonyságot róla, vannak ilyen nagy orvosok, hál' Istennek a mi országunkban, ismerjük őket, média nyilvánosságot is kapnak néha. Bizonyságot tesznek arról, hogy nem ők gyógyítanak, hanem az élet forrása, a világ világossága. Ők megteszik azt, amit emberileg meg lehet tenni, és meg is kell tenni, teszem hozzá, és mégis az élet áramlik, és ha a Teremtő Isten úgy gondolja, és az ő akaratában az van megírva, akkor életet ajándékoz, és ezt el lehet kérni. Jézus tehát fény a betegség sötétségében. Aztán a másik példaként felhozott sötét élet szakaszra rátérve, Jézus fény az életkrízisnek sötétségében is. Hiszen nem csak egy-egy területen lehetünk egy-egy rövid ideig sötétségben, akár egy betegség miatt is, hanem egész valónk sötétbe botorkálhat, akár éveken keresztül, nem tudva mi a cél, nem találva meg a mi hivatásunkat és identitásunkat. Erik Erikson, a fejlődés elmélet megalkotója, azt mondja, hogy minden életben, élet szakaszban van egy krízis, egy identitáskrízis. Meg kell találni, hogy kik vagyunk. Kik vagyunk gyermekként, kik vagyunk kamaszként, kik vagyunk ifjú emberként, kik vagyunk középkoruként, kik vagyunk az élet felnőtt korban és életünk alkonyán. És mondja Erikson, hogy ha az ember nem találja meg ezekben az élet szakaszokban, hogy kicsoda, akkor nem tud tovább lépni. Akkor belereked abba a probléma halmazba. Így lehet, hogy felnőtt emberek is még olyan gondokkal küszködnek, amelyekben már legtöbben tinédzser korba átesünk. Nem tudja az ember, hogy kicsoda. A világ világossága ebbe a sötét évekbe is, mert ezek évekről van itt szó, kedves testvérek, ezekben a sötét évekbe is belevilágít. Ebben a sötét helyzetben, amelyről középkori misztikusok mondták, hogy a lélek sötét erdője, a lélek sötétsége belevilágít. És azt jelenti ez, hogy ha nem tudjuk, hogy kik vagyunk és mik vagyunk, hát menjünk oda az élet forrásához. Ő nem azért alkotott bennünket, hogy éljünk, együnk, ígyunk, legyen munkánk, hivatásunk, nemzünk gyermekeket, őket neveljük föl, és aztán menjünk el a temetőbe. Ő mindannyiunknak a személyiségünkre szabott élethivatást rendelt el. És ezt meg lehet találni. Nyilván nem olyan egyszerű dolog, mert sok minden van, ami a mai világban el akar téríteni. Azelől, hogy az ige erőt elcsendesedve az Isten szent lelkének a közelségében megtaláljuk élethivatásunkat. Megtaláljuk azt a feladatot, ami miatt élünk. Megtaláljuk azt, hogy mi a lényege a mi életünknek. Ez csak is a világ világosságának a fényében lehet elérni. És itt nyilván nem hivatásokról, szakmákról beszélek, hogy Jézus egyeseket ácsoknak, másokat hegesztőknek vagy esztergályosoknak teremtett, hanem arról van itt szó, hogy abban az élethelyzetben, amiben vagyunk, hogyan és mint kell viselkednünk, és mi az, amit Isten ránk bíz. Igen, nagyon sok dolgot ránk bíz Isten. Ezt kell megtalálni, és hogyha ezt az ő segítségével a világ világosságának fényében megtaláljuk, akkor már is érezzük, hogy van célunk, már is érezzük, hogy kik vagyunk mi. A Biblia is mond példákat, nagyon sok példát mond arra, hogy bizony ahhoz, hogy az ember az igazi feladatát megtalálja, néha ilyen sötét életszakaszokon kell keresztül menjen, vagy ahogy Dante a poklokat is meg kell járja, vagy egy másik szimbolikus történetet a Szentírásból hadd említsek, Jónás próféta. Jónás próféta nem volt hajlandó az Isten által kijelölt feladatot elvégezni, és hol fordult meg az ő élete? A Cetha gyomrába, ott lent a mélységben, a sötétségben, 3 napig lent volt. És miután onnan kikerült, akkor teljesítette be a feladatát, addig nem ment prédikálni. Hiába kérte tőle az Isten. Sötétség, pokoljárás, a halál árnyékának völgye vette körül, és utána volt képes arra, hogy feladatát megtalálja. Immelámmal ugyan, de elvégezte az ő Isten által kiszabott feladatát. Aztán mai példát is szeretnék erre mondani, hogy nagyon sok ember találja meg az élet hivatását. Nagyon sok embernek változik meg gyökeresen az élete, akkor, amikor a halál közelébe kerül. Különösen igaz ez azokra az emberekre, akiket újjáélesztettek, akik már biológiailag meghaltak, de mégis valami módon visszatértek. Különböző kutatások foglalkoznak ebben a témában, mióta az orvostudomány képes arra, hogy minél hatékonyabban újra tudja éleszteni az embereket. Professzorok, tudósok, filozófusok foglalkoznak halálközeli élményekről, és most nem akarok belemenni, hogy ezek miről szólnak, hogy megy végbe. Csupán azt szeretném elmondani, hogy a halálból visszajött emberek egytől egyig új platformra helyezik az életüket. Akik addig nem voltak vallásosak, vallásosak lesznek. Akik addig az anyagi dolgokkal foglalkoztak, spirituális dolgokkal kezdenek foglalkozni. Akiknek addig az üzlet, a pénz volt a fontos, ezek után a szeretetre helyezik a hangsúlyt. A pokoljárás után kivilágosodik minden. Hiszem, hogy a világ világossága működik így módon is az ember életében. Aztán itt vannak a háborús tömeg pokoljárások, amikor egy-egy háborúban az ember, mint közösség, mint nép megjárja a poklok poklát, és utána hatalmas világosságlátások jönnek létre. Igen, gyakran az ember annyira buta és annyira vak, hogy el kell jusson a háborúig. De tudjuk jól, hogy a világ világossága egy ilyen háborús helyzetben is fényt tud teremteni az ember életében. Tömegek vannak olykor sötétben. Nem is olyan rég a mi szomszédságunkban is olyan szörnyű dolgok történtek, amelyről nem nagyon akarunk beszélni, amelyet talán még nem is dolgoztak föl nagyon, mert sorra kerülnek elő szerb falvakból a tömeggyilkosok. Ott vannak még. De nem kell ennyire visszamenni az időbe. Az elmúlt héten történt egy iszonyatos gyilkolás, katasztrófa. Egy ember több mint 70 embert megölt, mert nem volt világossága, mert sötétség volt a szívében. A világ világossága a háborús helyzetben is ott van és ott ragyog a nyitott szíveken keresztül. Emlékezzünk vissza a II. Világháborúra, amikor hatalmas világégést követően ebben az országban lelki ébredés indult el. A pokol mély bugyrait meglátva a magyarok ezrei úgy gondolták, hogy Istenre kell bízni az életüket. Gyakran csak így megy. A mai ige legfőbb üzenete tehát, hogy térjünk hozzá. Térjünk hozzá a világ világosságához, akkor, amikor azt érezzük, hogy piciben, esetleg egy-két órára is, de ránk telepszik a sötétség. Térjünk hozzá akkor, amikor azt érezzük, hogy egész szívünket napokon keresztül birtokba veszi az a valami, ami nem az életről szól, hanem a pusztulásról. Térjünk hozzá akkor, amikor úgy érezzük, hogy betegek vagyunk, amikor lelki és testi szinten is fájdalmaink és nehézségeink vannak. Térjünk hozzá, mert ő a lelki és testi élet forrása. Ő a világ világossága. És végezetül egy idézettel szeretném lezárni az ige hirdetést egy mai jól ismert énekesnek egy mondatával, melyik így hangzik, hogy mindig a fényben néz, mert szebbet még soha nem láttál. Azért, mert a fény az élet, a világosság, a mi lelkünknek a világossága. Jézus Krisztus a világ világossága. Térjünk hozzá mindannyian ismételten. Amen. Úr Jézus Krisztus, a lelkemnek világossága, áldalak azért, mert megteremtettél. Áldalak azért, mert általad az életemben most is folyamatosan áramlik a világosság, a fény. Köszönjük, hogy bűnből való váltsággal, élethivatás megmutatásával jelen vagy a mi életünkbe. Kérünk, maradj velünk. Maradj velünk, mert gyakran még birtokba vesz a sötétség. Gyakran árnyékos utakon járunk, és életünk sorvad, hervad. Áld meg Istenünk, kérünk, így módon családi közösségeinket. Imádkozunk azokért, akik nagyon mélyen vannak, és ismerjük őket, és látjuk szenvedésüket. Kérünk Istenünk, áld meg gyülekezetünket, add, hogy egy gyülekezete közösség is egyen-egyenként és közösségben is találja meg hivatását, feladatát, és ebben tudjunk hálás szívvel és hűségesen helytállni. Imádkozunk Istenünk azokért, akik közel állnak hozzánk és betegségben vannak. Felemeljük szívünket az Olcsemi lelkipásztor gyermekéért. Imádkozunk közöttünk lévőkért, akiknek nyomorúságuk és fájdalmuk van. Úr Jézus világ világossága, jöjj az ő szívükbe, jöjj a mi szívünkbe, mert tudjuk, ahol te jársz, ott élet fakad. Így kérünk, áld meg életünket, áld meg jövőnket, és add, hogy addig, ameddig ebben az árnyékvilágban járunk, a te igéd, a te szent lelked, a te jelenléted lehessen a mi életünknek szövétneke. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.